Rádió Szentender rólunk nekünk értünk, és most egy újabb vízre elvezünk, ha mondhatjuk így, itt Szentendrén, meg a környéken, és hát természetesen a 91.6-os hullámhosszon, mert hogy egy új podcast sorozat indul, aminek azt a címet adtuk, hogy Szövegbuborék. Na majd mindjárt meglátjátok, hogy miért is, de nem vagyok egyedül ebben a beszélgetésben, mert hogy hárman fogjuk ezt végigvinni, ezt a produkciót, legalábbis ez a terv. Az első, hogy is mondjam, oszlopos tagja a sztorinak, Kriszbó. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak!
Így, nagyon szép beköszönés volt. Te nem akarsz szakmát váltani, Kriszbó?
Én gondolkodom rajta egyébként. Azt hallottam, hogy minden felnőtt férfi egy ponton eljut arra a pontra, hogy inkább podcastot csinálj a munkája helyett, de abszolút szívesen.
Na hát mi már lassan kezdünk ideérni, és nem leszünk ketten, hanem hárman. Mondja 2-1, meg az 3.
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Így van. Szárnyas Doboz képviselője is itt van velünk, aki videón nézi ezt a dolgot, az láthatja, hogy nem láthatja a Szárnyas Doboz képviselőjét, tehát ez valószínűleg így marad egy ideig, de érdemes találkozni a Szárnyas Dobozzal szerte az országban.
Így van.
Az utcákon, de nem úgy, hogy kéreget, vagy valami, hanem egészen más, hogy ezt majd mindjárt akkor részletezzük is. Talán kezdjük ezzel. Doboz, mi is a helyzet ezzel a dologgal, mikor kezdted? Ugye te a street art-tal foglalkozol, jeles képviselője vagy, és hát találkozni a te matricáiddal, szárnyas dobozaiddal? Hogyan hívod ezeket pontosan az utcán bárhol?
Így van, ezek szárnyas dobozos matricák, különböző szárnyas dobozok, szárnyas dobozos street artefaktumok, street art leletek, gyakorlatilag már minden kontinensen lehet velük találkozni, különböző köztereken, intézményekben, az utcán. Hát most igen, az ezer forduló óta nagyjából.
Hát nyilván nem akarok itt ilyen örökbecsű klasszikusokat a reklámból, de hogy miért?
Mert a múzeumok azok nagyon, hát egyrészt szűkek, kicsik sokszor, ha pedig nagyok, akkor nehéz bekerülni, vagy azért, mert drága a belépő, vagy azért, mert nem drága, de akkor sem szeretnél fizetni érte, mert nem akarsz bemenni, mert feszélyezve érzed magad. És hát, ahogy a mondást adja, kívül tágasabb.
Ez tehát, mondjuk valós, tehát, hogy nincs akkora múzeum, mint a világ, vagy az egész világ egy múzeum, mint a színház analógiájára?
Igen, igen. Így.
Jó, hát ennek azt hiszem, hogy majd még a mélyére fogunk ásni mindenképpen. Hát Kriszbót meg talán nem kell bemutatni, mert itt a rádióban is visszatérő vendég vagy. Mi a helyzet veled mostanság, mibe vagy?
Pörgés. Hát most éppen ebben vagyok, amit most csinálunk egyébként. Tehát ez az én nagy örömöm, körülbelül egy harmadik éve azon vergődünk, hogy elkezdjünk egy ilyen podcastos történetet, és most nekem éppen ez a peak. Tehát, hogy ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy ezerrel nyomom az Inktobert, ha minden igaz, novemberben kiállítás, itt Szentendrén a barlangban, de most ezt nem. Szóval, hogy jaj, én most dolgozok, rajzolok, és podcastot csinálok, remélem sokáig és sokszor.
Tehát ez a terv, amit megbeszéltünk, hogy így nagyjából két hetente, hogyha sikerül összeülnünk így hárman, akkor beszélgetünk képzőművészetről. Ugye ti vagytok azok, akik értenek is hozzá, én vagyok azok, akik próbálják, vagy én vagyok az, aki a nép hangja lesz, és próbálom befogadni a dolgokat, meg majd ilyen kérdéseket teszek fel, hogy de miért, meg hogy, meg egyáltalán minek. Úgyhogy ez a terv, meglátjuk, hogy hova megyünk, és akkor szerintem indítsuk is el ezt a szövegbuborékot, talán az első tematikánkkal, ami nyilván a szárnyas dobozi alapokra helyezi a hangsúlyt, mert hogy a street art lesz. Nem tudom, ki szeretné kezdeni, nyilván a kérdés, én egy ilyen fogalmas csávó vagyok, az, hogy mi is az a street art?
Hát azért egy jó kiinduló pont a podcastünknek, ez egy podcast, ugye? Hát ennek az a címe, hogy szövegbuborék, mert hogy volt Magyarországon az ezredforduló környékén egy olyan sticker art, street art matrica, amire az volt írva, hogy írd és lásd, légy te a média. Tehát ez például egy megközelítése a street artnak, hogy légy te a média, légy te az a szöveg buborék, az a változás, amit a világban szeretnél látni, és te, mint ahogy valakinek van a pólóján egy felirat, írd ki, amit szeretnél, amit gondolsz, és így üzenj szabadon.
Na most akkor nélkül megint visszalépek egyet, és ez még lesz így párszor. Szövegbuborék, mint olyan. Azért akik a cartoon, a képregény világban otthon vannak, azoknak nem kérdőjel, hogy nem kérdés, hogy mi az a szövegbuborék, de tudtok ez ügyben valami támpontot adni, hogy egyébként ez a szövegbuborék, mint olyan, mikor jelent meg először egyáltalán papíron, képen?
Szerintem 1800-as évek vége, körülbelül. Ez a Yellow Kid, Ez hát, a klasszik speech bubble.
Hát meg egyáltalán, Amerika. Hogy van egy funkciója a dolognak, hogy amikor van egy képregényed, vagy van bármilyen grafikai anyagod, ahol mondani akarsz, mondatni akarsz valamit a karaktereddel, és ki akarod írni, hogy ő mit mond, akkor az abban a problémában ütközöl te, mint grafikus, hogy nem olvashatóak a betűk, mert hogy van egy háttér, ami ugye nehezen olvashatóvá teszi őket. És ha mögé teszel egy dobozt, mögé teszel egy buborékot, és abba írsz bele, akkor már is hirtelen olvashatóvá válik a dolog. Tehát vagy egy nagyon praktikus oka, hogy nem tudsz más, hogy szöveget adni a karaktereid szájába. És így ez létrehoz egy formát, ennek van egy ilyen megfejtése, hogy ez ilyen lehet kör alakú, lehet négyzetes, lehet olyan például, hogy maga a doboz formája, a buborék formája mesél arról, hogy milyen hangsúlyjal mondunk dolgokat. Tehát például a nagyon szórakoztató, hogy amikor valaki ilyen hidegen, dühösen beszél, akkor ilyen kis jégcsapokat rajzolnak a buboréknak az aljára, mert hogy ő most éppen nagyon hideg, és akkor van egy ilyen vizuális eszközöd arra, hogy egyrészt megoldj egy tipográfiai problémát, egyfelől, másfelől pedig, hogy olyan infókat is átsugalj, amit amúgy nem tudsz csak szöveggel. De jól mondom, doboz?
Jól mondod, ez végül is ez egy ilyen mediális megoldás, ami a képregényben a képzőművészetet és az irodalmat ötvözi, hogy lehet a szöveget és a képet összerakni így érthetően.
Oké, most akkor még egy picit erről a szöveg buborékról, vagy akár szöveg doboznak is hívhatjuk, mármint nem a műsorról, hanem most a képregényben megjelenő formáról. Ez mindig fehér például?
Nem. Sőt. Nem. Hát például attól függ, tehát igazából az ilyes karaktereknek a tulajdonságairól mesél mondjuk a színe. Tehát például a Watchmen képregényben van egy kék bőrű figura, akinek mindig kék a szövegbuboréka, és csak ő az egyetlen, akinek színes buborékja van. A Deadpoolnak sárga a buborékja, mert ő a nézőhöz is beszél, tehát ő kinéz a harmadik, vagy mi az a negyedik fal mögül. A démonoknak simán lehet fekete buborékja fehér alapon, úgyhogy mindenki másnak fehér színű. Tehát az is egy információ forrás, egy információ közlő eszköz, hogy milyen színű az a buborék.
Igen. Hát mondjuk nyilván egy képregény rajzolója, alkotója ezeket a megoldásokat tudja használni. Ugye nincs mozgás, nincsenek hangok, és nagyon érdekes.
Én vannak aki... hangok, csak szövegben.
Igen, na ezt akartam szöveges. Mondani pont, hogy milyen érdekes, hogy amikor olvassa az ember, ahogy a gyermekednek, vagy valaki a gyermekének mesél, akkor is változtatja a hangjait, mint a felolvasó. És egy képregényt, hogyha olvasol, ott is benned más hangszínnel, más hangban jelenik meg ugyanaz az olvasott szöveg. Hát ti mennyire vagytok képregényesek egyébként?
Nagyon.
Nagyon.
Ez mit jelent? Gyűjtitek meg minden? Eladjátok, veszitek, vagy ez egy külön égisz?
Hát én előbb nézegettem képregény, mint ahogy tudtam volna olvasni. Aha. Tehát, hogy nekem, amikor megszülettem, már voltak képregények otthon. Úgyhogy ez is egy igazából ilyen forrás volt nekem a street arthoz, vagy egy ilyen odavezető út. Én nagyon szeretem a képregényt. Nézegetni is, meg olvasni is. Tehát van nagyon sok olyan képregényem, aminek nem értem a szövegét, mert mit tudom, mondjuk japán, vagy nem tudom, román, és nem tudom olvasni, de a képek miatt gyűjtöm.
Igen, és hát óriási hatással van egyébként a vizuális kultúránkra, meg az esztétinkánkra ezek a gyermeki rajzok. Ugye kisgyermekeknél szokták azt is mondani, hogy vannak ezek a tipikus, nagyon szép, nagyon kerek, ívelt arcok a gyermek mesekönyvekben, hogy ezek a szép érzékét növelik a gyermekeknek. Azért azt gondolom, hogy nagy hatással, és hát gondolom ti mindenképpen a pozitív oldalát dobbonítatok ki egy képregénynek. Tehát, hogy ott azért, mit tudom, én nem akarok messzire szaladni Dragon Ball, nekem az tudom én, az izomzat ábrázolásában, vagy hajak ábrázolásában óriási hatást adott. Gondolom a ti művészetetekben is akkor a képregényvilág az meghatározó.
A képregény az olyan dolog, hogy bármit, nagyon sok minden lehet képregény, nagyon sok mindenről lehet képregényt rajzolni, a képregény rengeteg féle lehet, tehát hogy érdemes egyszer picit utána menni mondjuk annak, hogy Japánban a képregénynek milyen kultúrája van, Franciaországban a képregénynek milyen kultúrája van. Tehát inkább úgy mondanám, hogy mindenhol máshol a világon óriási kultúrája van a képregénynek. Tehát hogy az, hogy nálunk ez még egy ilyen dolog, hogy még mindig erről beszélgetünk, hogy ez egy gyermetek dolog, meg ez nem. Tehát a képregény az egy ugyanolyan irodalmi műfaj, mint bármelyik másik irodalmi műfaj. Ennyi a különbség, hogy még rajzok is vannak benne, tehát sokkal többet dolgoznak rajta. Nem, ez így nem igaz, nem akarok ilyet mondani, de hogy mindegy, tehát hogy ez egy ilyen, azt hiszem ez nekünk dobozzal egy ilyen régi dolog, hogy ezeket
igen, szerintem egy külön podcast egyébként,
igen, mert a képregény.
Három nagy kontinens, Ázsia, Európa, Amerika képregényei, tehát ez külön egy kontinensnek a képregényei, és több podcastnyi témát kitöltem.
Jó, felírtam, akkor e felé is majd megyünk nem sokára. Akkor menjünk vissza a mai tematikánkra, amire nyilván hatással volt a képregény kultúra is, de maga a street art. Na és akkor most jön a kisé furkó megjegyzése a kedves hallgatónak, ha van ilyen, ha nem, akkor én leszek a néphangja, hogy de minek beszéltek ti erről? Miért kell a street artról egyáltalán művészet ez?
Hát igen, ez egy nagyon nagy téma. Ugye végül is ez a környezet, hogyha ilyen általános iskolásan akarunk foglalkozni, akkor ez a környezetkultúra témája miatt fontos. Tehát, hogy az épített és a természetes környezetnek a képisége, a vizualitása, a látványa az utcának, a tájnak, a városnak, ahol élünk, ahol a mindennapjainkat töltjük, hogy az milyen, hogy milyen érzés lenni mondjuk egy faluban, abban a képi kultúrában, ami egy faluban veszik körül az embert, vagy mondjuk egy ilyen giga metropoliszban, mint New York, ahol a hip-hop és a street art született. Tehát, hogy ez számomra ez az alapkérdés, ez miért érdekes, miért foglalkozunk, ez miért alakult ki? Mert hogy milyen érzés, mi a különbség, az ember egy erdőben van, vagy ha egy New York-i metróban van.
Hát meg a másik, ami fontos szerintem, hogy érdekes, hogy azt szoktuk mondani, hogy hát igen, a street art az most így van, de hogy ez eddig nem így volt, és hogy meghódította az utcát, nem tudom, jól mondom-e, de hogy igazából, ha belegondolsz, hamarabb rajzoltunk falra, mint papírra. Tehát, hogy hogy hamarabb történt meg az a gesztus, a nyomhagyásnak a gesztusa, amikor felrakja az ősember a barlang falára a kezét, és pigmenttel átfújja a formát.
Építési engedély nélkül.
Építési engedély nélkül, így van. Tehát, hogy hamarabb történik meg a környezeten való nyomhagyásnak az igénye, mint az, hogy rajzoljunk bármit. Nincs még papír.
Nincs papír.
Így van.
Igen.
Nem,
igen.
De ez, nem,
csak a fal van.
Csak igen. A fal van.
És akkor ez visszatér ebben a történetben, mert hogy az az izgalmas, vagy az a kettős és ellentmondásos dolog, hogy Isten nyugosztalja, már nem érdeni nagymamám, amikor látott egy ilyen utcai művészeti formának hívott graffitit, akkor ő azt mondta, hogy elrondította a falat valaki. Én meg azt mondtam, hogy de hát mama, ez tök menő. Hát nem látod, hogy mennyivel szebb lett így? Úgyhogy ez azért gondolom generációs kérdés is. Ti minden esetben azt mondjátok, hogyha valami egy falra, vagy egy RS csatornára, vagy bármire kerül, az feltétlenül művészet, és feltétlenül tesz hozzá az utcaképhez, vagy azért e között is vannak különbségek?
Itt ebben a kérdésben van egy nagyon alapvető félreértés, illetve egy ellenmondás. Az, hogy a graffiti, ami a 60-as években, még a hip-hop előtt alakul ki New Yorkban, amit ma mondjuk így graffitinek mondunk, az nem szépségkereső. Tehát volt egy szépségkereső művészet, amit mi ismerünk, hogy nyugati kanonikus, vagy a nyugati kánonnak a művészet története, ami nagyon sokáig a reneszánszon át, a barokk, a rokokó a szépséget keresi. Ez megváltozik az impressionizmusnál, ahol elkezd a kép leépülni, nem továbbépül, nem fölépül, hanem visszaépül, és elindulnak olyan műfajok, mint például a montázs, mint például adott esetben a tipográfia vagy a reklámgrafika, amiknek már nem a szépség keresése az elsőleges célja, hanem valami más. És például a graffiti is ilyen, utána pedig a street art is, ami inkább igazságkereső.
Meg szerintem ez tök érdekes, egyszer beszélgettünk erről, hogy a birtokba vétele az épített terednek. Tehát, hogy amikor ráépítenek mondjuk a házad mellé egy 6 emeletes panelházat, vagy bekerülsz egy olyan urbánus környezetbe, ahol neked már nincs viszonyod azzal a környezettel, nem kérdeztek meg róla, hogy amúgy te örülnél neki, hogyha egy plázát tennének a nyakadba, akkor igazából egy ilyen ellenséges viszonyba kerülsz a környezeteddel. És a graffiti, a street art, az én olvasatomban, én nem vagyok egyébként graffitis, én csak nagyon lelkes követője vagyok a graffitinek, de hogy az én olvasatomban a graffiti meg a street art, az egy birtokba vétele, egy ellenhatása ennek az egyébként beavatkozó jellegű urbanisztikai dolognak. Tehát, hogy nem azért firkál oda, mert szépet akar, hanem azért firkál oda, mert a magáéva akarja tenni. Tehát, hogy valamilyen módon egy tag például, az egy számodra ismeretlen környezetet számodra ismerőssé
tesz. Most de arra, hogy abban nincs ellentmondás, hogy, és akkor ilyen még lesz, hogy én elkezdek vitázni, szerintem azzal jók leszünk, hogy ott van a természet, az erdő, a mező, ezt az ember a birtokába veszi. Épít egy metropoliszt, vagy egy kisvárost, vagy egy gyönyörűt, mint Szentendre, és akkor utána azt újra a birtokba akarja venni.
ugye elidegenedett a város, tehát hogyha megnézed így a második világháború után New Yorknak, meg az egész az USA-ban a Rust Beltnek, tehát ez a felső, ez a Kanada alatti rész a történetét, akkor végig tudod nézni azt, hogy milyen menekültügyi törvényeket hoztak, hogy változott a város lakosságának az összetétele például New Yorkban. Tehát, hogy ha mondjuk hirtelen nagyon sok ázsiai, ahogy a 60-as években ez történt New Yorkban, betelepül, akkor nagyon-nagyon megváltozik a város, és már nem érzed annyira feltétlenül otthonosnak, vagy mondjuk ilyen felhőkarcolók között.
Hát, van még egy másik dolog, hogy mondjuk egy falusi környezetben mindenki közös vizuális nyelvet beszél. Van egy ornamentika, van egy építészet, van egy olyan dolog, ami mindenki, amiben osztozunk. Tehát mindenki tudja, hogy milyen színű lesz a vályokháza. Mindenki érti, hogy kopjafán miért vannak ezek és ezek a szimbólumok. Tehát van egyfajta belső logika, egy hagyomány, mely hagyománynak van egy kohéziója, és ezért ismerős a környezet. Tehát nem történhet meg, hogy én össze akarom firkálni, én a faluban élek, és össze akarom firkálni a másik házát, vagy össze akarom firkálni a másik kopjafáját, mert értem azt a nyelvet, amin az a környezet beszél. Egy urbánus környezet, ami egy heterotópia, amivel sokféle ember van, tehát hogy ugyanúgy benne vagyok én, mint benne van az értelmiségi, mint amennyire benne van bárki a világon, ott már nincs egy közös nyelv, nincs egy közös vizuális dolog. Egy nyelv van, a reklám, ami viszont megint csak egy beavatkozás.
Igen, meg itt Szentendrén nagyon sokszor előkerül ez a nem az enyém, nem a tied, senkié se és mindenkié környezetkör, vagy kérdéskör. Jelen esetben a 11-esen ráfordul a Kálváriáról, egy pirosnál, én például tavaly tavasszal megálltam, mert nem bírtam nézni, hogy a harmadik hónapja nődögél egy lassan fa méretű gaz a betonból, és én kihúztam, és én nagyon jól éreztem magam ettől.
Szóval... Ez is street art egyébként. Ez is street art. Te illegálisan húztad ki, mert azt hivatalosan a városi kertészeknek.
Hát, jó van, de hivatalosan senki nem húzta ki 3 hónapja, tehát hogy muszáj volt unhivatalosan, vagy nem hivatalosan beavatkoznom. Szóval a kérdéskör az, hogy akkor itt felfedezhető akkor egy analógia, hogy már nem akarok mindig ilyen szavakkal dobálózni, de hogy azért akarunk beleavatkozni, azért akarjuk visszaszerezni, azért akarunk valamit, egy nyomot hagyni a városi sztoriba, a városi képbe, mert hogy nem az enyém, de mindenkié. És ezért... Nem tudom, értitek-e, hogy mire gondolok.
Én értem.
Igen, de a dolog szerintem még egyszerűbb, és kiskorban kezdődik el, hogy ismerőssé szeretnéd tenni. Tehát, hogy amire te gyerekkorodból emlékszel, hogy mi volt a kedvenc homokozód, mi volt a kedvenc játszótered, te azt próbálod megjegyezni, ahhoz próbálsz élményeket kötni, hangulatokat, történéseket, megjegyzed azt az útvonalat, merre mentél, milyen volt az a homokozó télen, nyáron. És... ha folyamatosan elidegenedsz egy nagyvárosban, mindent mindig átépítenek, nem tudod, hogy mihol van, bezárják az összes kedvenc boltodat, minden megváltozik, semmiről nem kérdeznek meg, semmilyen döntéshozatalban nem vagy bevonva, akkor egy idő után egyre frusztráltabb leszel, és így vagy úgy, de szeretnéd magad újra valahogy egy ismerősebb közegben érezni. Ha ennek az a vetülete vagy az okozat, hogy kihúzod a gyomnövényt, akkor ki fogod húzni. Ha ültetsz illegálisan egy paradicsmot, akkor azt fogod tenni. Vagy hogyha tegelsz, akkor azt.
De nem kell messze menni egyébként, pont amit te mondtál, hogy zavart a gyom, kihúzhat, tök jó. Van olyan street art művész, akinek kimondottan az a projektje, hogy egy magas nyomású slaggal járja a várost, megnézi, hogy hol nincs lemosva rendesen a fal, és a piszokba rajzol a magas nyomású slaggal.
Igen, ez a reverse graffiti.
Amikor az történik, hogy ő tulajdonképpen tisztít. Vagy nem, tehát amikor mondjuk kifestik mondjuk a beton repedéseit, az is ugyanez a történet. Tehát, hogy van benne, én azt gondolom, hogy az benne az izgalmas, hogy van benne egy újra birtokba vétel, de sokszor van benne egy véleménynyilvánítás, és van benne egy ilyen autenticitás, ez tök izgalmas, hogy mennyiféle mindenképpen lehet valami street art.
De ez a illegál kertészet egyébként, ez a illegál gardening, ez abszolút, ez is
full street art. Ez gratulálunk, van. Street art művész lettél.
A street artról beszélgettük eddig, és nem hagyhatjuk szó nélkül azt, hogy ha akarjuk, ha nem, a street art mellett az utcákon a reklámok is jelen vannak. Hát akkor lépjünk tovább ezzel egy kicsikét, én azt gondolom. Mit gondoltak a reklámokról az utcákon? És hát gondolom nem lesz senki nagyon lelkes.
Nem. Kezdjem én?
Kezdheted, persze.
Én tervezek is reklámokat az utcára egyébként. Tehát ugye ez azért érdekes ez a street art dolog, és főleg így kettőnk olvasatában, hogy ameddig doboz... nak nem fizetett senki azért, hogy matricákat ragasszon, nekem fizettek azért, hogy csináljak oda plakátokat. Ugyanakkor azt gondolom, hogy tehát nagyon furcsa ellentmondásnak tartom azt, hogy amikor egy cég vagy egy intézmény kiplakátolja az utcát, és az én életterembe, az én megkérdezésem nélkül belemászik, az oké. Okay. Tehát azt mondjuk, hogy persze az egy plakát, persze a Telekom kirakhat bármilyen plakát.
Ezt majd kisipoljuk, igen?
Tehát persze egy nagy cég kirakhat bármilyen plakátot. Bárki bármivel roncsolhatja az én látóteremet abban az esetben, hogyha fizet érte. Én viszont nem tehetem meg ugyanezt. Nem ragaszthatok rá arra a plakátra valamit, mert elvisz a rendőr.
Hát mert azt mondják, hogy megkárosítod azt a tulajdont.
De én nem emlékszem egyébként, hogy abban megegyeztem volna bárkivel, hogy az utca az övé.
Tehát, igen, tehát ő is megkárosítja a város, tehát a kisípolós cégnek a telefonfülkét említettem meg a szünetben, hogy ezeknek már nincs funkciójuk, viszont tele van velük a város. Esztétikailag nem illeszkednek semmilyen magyar építészet történeti vagy stílus történeti hagyományhoz, tehát ezek például olyan elemek, amik egy jó példái ennek a fajta elidegenedésnek, hogy értelmetlen és csúnya dolgokat kell kerülgetned a városban, aminek semmilyen módon nincsen semmifajta ilyen funkciójuk, vagy esztétikai specifikumok, hogy miért van pont Magyarország tele ezekkel a szellemtelefonfülkékkel.
Hát meg el akarnak neked adni dolgokat. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy a street art, azon kívül, hogy a street artot létrehozó embernek a véleményét fejezi ki, vagy van benne valami birtokbavétel, vagy nyomhagyás, vagy jelhagyás, vagy stb., egyébként nem akart téged rávenni arra, hogy vegyél drága dolgokat. Míg a reklám, ami fizet azért, hogy belemásszon az arcodba, még ráadásul bele akar manipulálni abba, hogy te vegyél dolgokat. Ilyen értelemben a street art egy jó, a jóság szempontjából egy hitelesebb valami. Egy street art művész nem akar lenyomni a torkodon mindent. Tehát ő meg akar mutatni valamit, birtokba akarja venni az utcát, de nem akar téged rávenni semmire, vagy legfeljebb arra, hogy figyelj oda a környezetedre.
Igen, ez egy nyitott dolog, egy nyitott kérdést, vagy egy nyitott gondolatot tesz föl, vagy testesít meg a street art, a reklám pedig egy zárt akarat, hogy valamit akar tőled, azt akar, hogy pénzt költs valamire.
Igen, hát a kérdéskör, vagy szerintem itt a bizonytalanság bennem feltétlenül az, hogy hol van a cezúra, hol van a határ, mert hogy nekem például azok a, hát én nem is tudom, 70-es, 80-as évekbeli neon reklámtáblák tetszenek a mai napig, és jól néz ki, és van egy hangulata is. Hát az is valamit reklámozott. Szóval hol van a cezúra, mit nevezünk vizuális szemétnek, és mit nevezünk művészetnek, vagy egyáltalán esztétikusnak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ez függ ugye kultúrától, adott országtól, várostól. Tehát például erről nekem az jut eszembe, hogy amikor Marokkóban voltam, akkor nekem minden felirat tetszett. De lehet, hogy az csak egy káromkodás, ami oda van írva, vagy arra a garázskapura csak annyi van írva, hogy ne állj ide, de annyira gyönyörűek számomra, annyira gyönyörű ez az arab írás, hogy egyszerűen minden tetszik, és mindentől el voltam ájulva, holott lehet, hogy az valami tényleg nagyon
csúnya dolog. Meg nem mindegy, hogy ki csinálja a reklámot. Tehát ugye az a helyzet, hogy egy neon feliratban, hogy te meg tudsz csinálni egy neon feliratot, az egy rendkívül nehéz, szakmailag kihívást jelentő, összetett, problémás dolog. Tehát aki mondjuk logót tervezett a 70-es években, egyébként érdemes megnézni, milyen logók születtek, akkor az érződik, hogy itt azért ezt a szakmát beszélt, ezt a nyelvet, ezt a vizuális nyelvet beszélték ezek az emberek. Most az van, hogy nem nagyon, tehát hogy amikor minden tele van csirkefarháttal, akkor azért úgy fáj a fejem egy picit. Tehát,
meg hogy... amikor kilógnak az ő betűk, mert hogy rájött, hogy nem kelet-közép-európai a fontkészlet, és akkor... Szóval azért az már így 2020 után.
Valami azért ugye elveszett a reklámból, és hogy én azt gondolom, hogy ha megengedjük a reklámnak, hogy belemásszon az arcunkba, akkor érdekes, hogy az öncenzúra hogy jelenik meg, hogy önmagunknak, önmagunktól, mint emberektől, mint itt élőktől, meg tiltjuk. Tehát ez tök furcsa.
Olyan szempontból egyébként a street artban és a graffiti mozgalomban is több az öncenzúra, hogy ott nagyobb a reflexiós szint egymásra. Tehát, hogy ha te annyira... Hát nem, nehéz a szót kimondani, hogy rossz. Annyira rossz vagy. Annyira rossznak ítél meg téged a közösség, akkor annak lesz következménye. Tehát elindul akkor egy ilyen...
Egy hajtóvadászat a street artist után?
Párbeszédet akartam mondani, de igen. Valahogy a hajtóvadászat és a párbeszéd között félúton, igen, de lehet ez hajtóvadászat is akár.
És egyébként ez működik, vagy ilyen van a világtörténelmében, hogy két street artist találkozik a játszótér mellett, és akkor így ez itt az én területem.
lefújkálják egymást.
Van a baffolás, van a tojozás, van, hogy egymásra ráfújni.
Hát vagy a Robbónak, meg a Banksy, akik...
sok ilyen igen, volt. Sok igen, ilyen. Volt egy... 80-as években volt egy amerikai muralista, és New Yorkban volt aktív, most nem jut eszembe a neve, és ő mindenhova azt írta, hogy I am the best artist. És ez nagyon sokakat, ez nagyon felhergált, és nagyon sokat idegesek lett.
Csak nem bács is ugyanezt gondolta magáról.
Hát, hogy milyen alapon mondja ő ezt magáról? És
hát, hogy ő a legjobb? Hát, igen.
De hát, hogyha emlékeztek, például ugye volt az a nagyon híres Pepsi reklám, amikor kiveszi az automatából a két kólát, a kisfiú rááll a két kólára, hogy eléri a Pepsi-s gombot, és akkor kiveszi a Pepsi. Tehát ugye ennek megvannak ugyanúgy a hát reklámiparban és az analógiái.
Igen, ez egy beef a marketingben.
Igen, de látod, hogy például ott nem zavar. Tehát, hogy az, hogy egy reklám igényes, vagy jól van megcsinálva, ott már nem kezdek el kattogni, hogy ott mi volt a probléma.
Hát persze, ugye, és azt is mondják a marketingesek, nekem volt, hát most már nagyjából egy éve szerencsém a Wolf Gáborral beszélgetni, marketing kommandó, biztos ismeritek, és hogy ő is azt mondta, hogy egész egyszer reklám és reklám között is óriási különbségek persze vannak, mert hogy a jól elhelyezett és célközönségnek megfelelő reklám, az nem zavaró, hanem a szórakoztató, vagy információ átadó lehet. És vannak ezek, amiket így kihánynak elénk, és akkor azt nézegetni.
Egyébként nekem a doboznak azok a dolgai a legizgalmasabbak, amikor történik egy kommunikáció a reklámmal, tehát amikor a reklám válik a doboz eszközévé.
Aha.
Igen, volt olyan, hogy igen, egy reklámba volt beleépítve a doboz olyan módon, hogy amit a reklám mondott, ez a bizonyos rózsaszín cég, hogy az volt a doboznak a szövegbuborékjában. Hmm. És volt olyan, aki megkereste dobozt, olyan grafit is, hogy na hát te tényleg együtt működtél ezzel a céggel, és akkor nem, akkor túl jól sikerült.
Egy irányú együttműködés igen, volt ez. Igen, igen. Nem volt konszenzuális az erőszak.
Igen, tehát ez a kisajátítás, ez végül is egy ilyen végtelen folyamat, hogy ki az utolsó szó, tehát hogy kiteszik a reklámot, letépődik, ugye most, hát hogy írom körül ezt, hogy ne legyen durva. Volt ez a politikai plakát, ami a békéről szól, aha, és utána egy következő plakátot tettek rá, ami viszont a sorozást fontosságát hát említette, és letépődött, és a kettőnek lett egy ilyen gyönyörű, szép montázsa. Tehát ez egy nagyon, nagyon izgalmas, igen. Egy nagyon szép szimbólum, ami rengeteg mindent elmond a politikáról, meg sok mindenről. Ugyanakkor ez egy véletlen valószínűleg, tehát véletlenül egy letépődött, leázott, nem tudom.
Igen. Jó, hát azt akkor mindenképpen talán így ennek a tematikának, vagy ennek a körnek a végére mondhatjuk, hogy semmelyikünk nem kedveli a nem átgondolt reklámot, és hogy fura helyzet tényleg, hogy a globális kapitalista társadalom az így saját magunkat kezdi, hogy felzabálja, vagy hogy mondjam. De ami mindenképpen fontos még, és akkor itt kanyarodjunk vissza a street art műfajára, hogy bedobtatok nekem egy ilyet a gondolkodásban még, hogy a street art és a jóság. Ez mit akar takarni? Mit jelent ez?
Hát végül is azt, amiről most beszélgetünk, hogy ugye említetted ezt a szépségnek az elvárását, hogy szép,
hogy valami legyen esztétikus.
Igen, aha, hogy a graffiti, hogy ez csúnya. Van egy ilyen is, tehát ez egy kicsit, ugye erről beszélgettünk, számomra ez egy ilyen trecsentó reneszánsz elvárás, hogy a művészet legyen szép, tehát szerintem ez egy 1200-as években volt mondjuk utoljára egy ilyen releváns kérdés, de persze lehet így gondolkodni, és a másik ez egy ilyen etikai elvárás, hogy legyen a... Ezt már nekem is mondták az életemben, pedig én nem a 1200-as években születtem, hogy mi a mondani való, mi az a etikai, erkölcsi jó, amit üzenni akarok, vagy az a morális jóság, és hogy ez például, ezt is sok embert érdekel, vagy szokták kérdezni, a graffiti és a street art között ez nagyon alapvető különbség, hogy a graffiti nem feltétlenül akar mondani valamit mondani valót, ami jó a többségi társadalomnak, egyébként erre is van példa, hogy akar, de a street art nagyon sok esetben meg nagyon direkt módon akar és mond is valamit, ami még ráadásul érthető is, tehát hogy elindít egy ilyen társadalmi párbeszédet, tehát hogy van egy ilyen vállalása, ami mondjuk nem elvárható egy ennyire szabad műfajtól, de mégis magára vállalja.
Mm. Hát a szárnyas doboz, mint olyan, azért az egy szimpatikus figura. Nem?
Tehát, egy omnipotens, mindenhol jelenlévő ilyen jelenség. Hát az benne az érdekes egyébként, én mindaki csak befogadója vagyok, hogy elviselője vagyok a szárnyas doboznak, hogy mindenhol ott van. Tehát, hogy van egy ilyen jelenléte, és hogy van egy ilyen egy ilyen egy lépés távolság a világtól. Tehát olyan, mintha picit az a tisztában lenni, hogy doboz mindenhol ott van és néz engem, nyilván nem a doboz, hanem a doboz doboza, hogy abban van egy ilyen dolog, hogy egy picit én is tudom magam kívülről nézni. Be tudok helyezkedni abba a pozícióba, ahonnan engem a doboz néz. És ez szerintem tök érdekes, hogy kicsit ad egy önreflexióra egy lehetőséget, egy ablakot doboz tekintete. Vagy legalábbis számomra van egy ilyen őrület ezzel kapcsolatban.
De az nem jelenthető ki, hogy doboz objektív lenne. Vagy igen?
Hát ezt mindenki döntse el maga. Igazából, amiket doboz mond, vagy kérdez, ha valaki ezt elolvassa, attól függ, hogy éppen milyen hangulatban van, hogy ezt objektívnak tekinti el. Próbál, azt hiszem, időnként azért próbál objektív maradni.
Azért kérde, tehát, hogy Szárnyas Doboznak a nézőpontja, mint a street art egyik megtalálható képviselője, vagy lenyomata, mindenkiről akar-e mondani valamit, mármint, hogy ilyen felülről megmondja, hogy ez így jó, vagy nem jó, vagy ő is tévedhet?
Hát tévedhet, illetve van egy talán vállalt, vagy nem vállalt, vagy tudatos, vagy tudatlan gyerekessége. Tehát van egy ilyen gyermeki nézőpont, hogy rákérdez, vagy rácsodálkozik dolgokra.
Tehát akkor inkább egy szemlélő attitűd.
Igen, tehát sokszor, az is mondom ezt a gyereket, mert sokszor gyerekektől mond idézeteket, amik gyerekek mondtak, vagy kisgyerekek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként ez egy visszatérő motívum a street artban, mert a Banksynek is nagyon sokszor a témája azok a kisállatok, meg a gyerekek. Tehát, hogy egy ilyen a street artban ez az ártatlanság, ilyen gyermeki rácsodálkozás, rákérdezés, egyfajta ilyen tiszta lap, tiszta tekintet.
De hogy
ez egy fontos, ez egy ilyen, visszatérő dolog.
De egy ilyen ártatlanul lázadás. Tehát, hogy valahogy úgy lázadni, igen, hogy közben az agenda nem valami agresszív dolog. És ez tök érdekes, hogy az ártatlanul lázadni, hogy a gyermetegséggel lázadni, az emelkedettséggel lázadni, az ilyen rajzfilmes formával lázadni, ez tök érdekes. És nem látsz, hogy nagyon van nyilván politikai street art, meg van nyilván ilyen forradalmi lendület, összegrafitizünk mindent, nem tudom, de hogy ez tök izgalmas, hogy a street artnak mennyire van egyébként egy ilyen cuki, jópofa, aranyos.
Ha meg talán az, de javítsatok ki a tévedek, én foglalkozom gyerekekkel is, és ott nagyon sokszor nekem felszabadító élmény azt megélni, hogy zúdul ránk az őrület a világból, legyenek azok háborúk, legyenek azok konfliktusok, legyenek azok bármilyen kritika, vagy olyan dolog, ami így feszít, és aztán találkozol egy gyerekkel, és akkor rád néz, hogy segíts már bekötni a cipőmet. És akkor rájössz, hogy így mik is a fontos dolgok. Tehát, hogy nem is kell annyira feszülni a világon, és ez nekem mindig felszabadító. Valami ilyesmit érzek a street artban, hogyha ez igaz, amit mondtok, hogy így rácsodálkozik a világra, hogy egyébként így mi van veletek, emberek, hát nyugodjunk már meg egy kicsikét.
Egyébként a dobozban van egy ilyen. Amit most mondasz, ez az érzés, hogy ez az ilyen rácsodálkozó, van benne egy ilyen, vagy legalábbis számomra.
Tehát, hogy egy kicsit ilyen felszabadító, amikor ezeket. De ilyesmi megint, és most nem akarok feltétlenül keretes szerkezetbe zárulni, de hogy így a műsorunk végén talán megemlíthetjük megint a képregényeket, amik szintén.
Igen, illetve én megint behozom ezt a kicsit, ez a történelmi vonatkozás, mert ez egy ilyen veszőparipám, hogy az utcai gyerekjátékok, tehát hogyha megnéztek ilyen dokumentumfilmet, már megint behozom New Yorkot, 40-es, 50-es években New Yorkról, akkor ott látni fogjátok azokat a Hobbs Torch, az ugróiskola, pont akkor ilyen nagyon sok utcai játék, hogy a szegény gyerekek, vagy a bevándorló gyerekek mit tudtak játszani, ugye nem nagyon volt pénzük drága játékokra, nem is nagyon voltak akkor még játékgyárak különösebben, és hogy ott kellett elfoglalniuk magukat. És ez is a klasszikus graffitinek egy alapvető forrása, az, hogy az utcán hogy töltöd az idődet, úgy, hogy nem költesz pénzt, mert nincs pénz, mit tudsz játszani, mit tudsz kezdeni, hogy tudod birtokba venni az utcát. De ugye ez nem egy marketinges szemlélettel, mert az a 6 éves gyerekek nincs, hanem azért, hogy egyszerűen csak túlélj, vagy hogy eltöltsd azt az időt.
Hát meg tényleg ez, amit mondasz, az ugróiskola. Tehát onnantól kezdve, hogy fogsz egy krétát és felrajzolsz valamit, készen vagyunk. Tehát, hogy nem érdekes.
És éppen illegális, vagy hát ahogy vesszük, tehát, hogy vannak olyan helyek, ahol elkezdenek az ugróiskolát felrajzolni, úgyhogy az első harmat, vagy első elmossa, az is rengeteg ember megbotránykozna.
Összefirkálják a betont.
Igen, úristen.
Azt a minden
hogy eltöröm a kezét.
Mire csodál.
És ugyanezek az emberek esetleg kutyások, és ott felejtik azt, amit csinál a kutyájuk, akkor az meg, jó, hát most mi van, ez szegény kutyus. Viseljük igen. Már el, nem?
Persze.
Pedig aztán egészen más témakör. Na, hát én azt mondom, hogy mivel ez egy podcast, vagy legalábbis azt szeretnénk lenni, hogy ez egy visszatérő podcast legyen maga a szövegbuborék, ugye ilyenkor mindig szoktak mondani valami jó kis lezárót, hát nem tudom, hogy tudunk-e ilyet, van-e valakinek bármi ötlete.
Iratkozzatok fel.
Lájkoljatok.
Lájkoljatok.
Csengő, meg nem tudom mik.
Hát nem, mert ugye az van.
Nézzetek Banksy filmeket.
Így van, okosodjatok, olvassatok sokat a streetet, vegyetek krétát, rajzoljatok a falra, ha akartok, de krétával. Nem, igazából szerintem az tök fontos, hogy az volna a szándék, hogy van rengeteg minden, ami történik körülöttünk, minden dolog, akár a street art, akár a filmek, akár a bármi, de minden dolog egy picit bonyolultabb annál, mint ami ennek elsőre tűnik. A street art is egy ilyen egyszerű dolognak tűnik, hogy rajzolunk a falra, de talán most kiderült, hogy nem az, tehát ez egy összetett dolog, rengeteg történeti, kulturális, meg mindenféle vonatkozása van, és hogy picit az volna a szándék, hogy ezzel a podcasttal ezeket a vonatkozásokat találjuk meg különböző dolgoknak. Szép kerek mondat volt, nem?
Igen.
Cool.
Doboz, igen. Elfogadjuk zárásnak?
Abszolút. Kutassatok, nézzetek a dolgok mögé.
Így van.
Olvassatok el a angol Wikipédián New York történetét.
Belengessük a jövő heti témánkat?
Hát figyelj, szerintem legyen az, hogy ezt most lezárjuk, és akkor utána esetleg lengessünk. Ugye az elmúlt beszélgetésünkben itt voltunk hárman, Kriszbó, Szárnyas Doboz képviselője, és jó magam Falaki Szabi. Ez itt a Szárnyas Doboz, és reméljük, hogy akkor még nem a Szárnyas Doboz.
Szövegbuborék.
Hát még egy kicsit keverem itt a dolgokat.
Van a Szárnyas Doboznak szövegbuborékja, tehát abszolút.
Akkor ez ül.
Szóval minden összefügg.
A lényeg szövegbuborék. Mi voltunk így hárman, és reméljük, hogy nem sokára érkezünk újra egy újabb tematikával, amit hát majd lehet megtalálni a mindenféle közösségi médiákon, hogy mikor, meg hol. Ha minden igaz, akkor nem sokára jövünk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok ti is, meg én is. Hát sziasztok.
Tök jó, sziasztok.
Sziasztok.